Hatodik fejezet. Úgy érzem, itt azért tartozom egy kis magyarázattal az olvasónak. Hiszen joggal kérdezheti, hogy ki is ez a kis ember, és egyáltalán, hogy jött ide le hozzánk, mit is keres nálam? Hogy van az, hogy nekem van Sanyi Manóm, és neked nincs? Hadd kezdjem az elején, hogy megértsed. Majdnem 50 évvel ezelőtt, mikor egyszer édesapám horgászni ment egy nagyon kemény nap és este után, nappal orvos, este zenész volt, és kikapcsolódás gyanánt horgászott. Szóval, azon a reggelen egy rém érdekes és különleges dolog történt vele. Még a nap nem kelt fel, de már látszottak a fák és a környező dombok körvonalai, a víz mély kék színe titokzatosan tükrözött, farkas szemet nézve a tiszta égbolttal. Vadlibák, récék, gémek, gólyák és rengeteg más vízimadár nyüzsgött a vízben és vízparton, szorgosan reggeliztek, tisztították magukat, tették, amit már évmilliók óta tesznek minden reggel. Üdvözlik a felkelő napot. Apám a nádas szélén bóbiskolva, horgászbotját letéve élvezte a csendet. Vagyis minden volt ott, csak csend nem, mert az a rengeteg vízimadár bizony hatalmas zajt csapott. De az emberek által keltett zajokhoz képest ez csak zene. Igazi, emberi fülnek való zene. Igazán nem lehet bánni, hogy a jó levegőn, kiszakadva a mindennapi nyüzsgésből, ilyen környezetben tölti el az emberfia a kezdődő reggelt. Az úszó kint fel és alá bukdácsolt a vízben, és semmi jelét nem mutatta annak, hogy volna valami a horgon, pedig apu még be is etette a területet 4 nappal azelőtt, amikor legutoljára itt járt. De úgy látszik, hogy egyelőre semmi eredménye. Az is igaz, hogy a horgászás csak egy ürügy volt arra, hogy magányhoz és csendhez jusson, mert otthon 4 zajos gyermek várta, a rendelőben a betegek sora, az étteremben pedig, ahol zenélt, a vendégek lármáztak. Így, ha egy kis csendre vágyott, egy ringóladik a nádas szélén, valahol a Dunán, vagy a Velencei tavon, az volt az igazi. Tény az, hogy ahogy így ült apám a vizen, közel a nádashoz, egyszer csak arra lett figyelmes, hogy valaki beszél hozzá. A hang érthető volt, és egész közelről szólt. Szeretném, ha megfordulnál, és rám figyelnél. Na, ne ilyen hirtelen, mert felborul a csónak. Még valamit. Ne ijedj meg. Tudom, hogy furcsa látvány vagyok, de ti emberek furcsán reagáltok néha dolgokra. A múltkor is, amikor szerettem volna beszélni veled, majdnem eltapostál. Tudom, hogy nem akaratból csináltad, de mégis, majdnem rám léptél. Igaz, hogy rossz helyen álltam, te meg siettél valahova, észre se vettél. Na, nem baj. Itt ez a veszély nem fenyeget. Ígérd meg, hogy nem csapsz rám, és nem próbálsz megfogni. Egyelőre csak ülj ott, és figyelj. Mondanom sem kell, hogy apámnak tátva maradt a szája. Képzeld el, hogy a velencei sokkal kisebb volt, mint egy törpe. A ladig egy nádas szélén, a ladikban veled szemben ül egy kis törpe. Képzeld el, hogy a Velencei tó közepén, egy nádas szélén, a ladikban veled szemben ül egy kis törpe, vagyis egy sokkal kisebb, mint egy törpe, ez a valami, ami úgy nézett ki, mint egy iciri-piciri ember. Akkora, mint a hüvelyk ujjam, talán még akkora sem. Kis kék kabátban, hosszú nadrágban, és valami egész furcsa papucsféleségben, egy hatalmas csattú nadrág szíjjal. Ami csak azért volt annyira feltűnő, mert maga az emberke sem volt nagy, de ez a csatt, a fénye, mert csillogottám rendesen. A haja aranyszőke volt, majdnem fehér, és a szeme olyan mélykék, mint a víz körülöttük. Melegen és biztatóan nézett apámra. Tudom, hogy most rettenetesen csodálkozol, és talán arra gondolsz, hogy sokat ittál az éjjel, vagy a fantáziád játszik veled. De hidd el, nem így van. Én élő vagyok, és igazi. És hozzád jöttem egyenesen onnan fentről. és felmutatott a kék égre, ahová a nap már felszökött, és beterítette a világot ragyogó fényével. Meleget és békét adva a világnak egy új reggel hajnalán. Már régóta le akartam jönni hozzád, mert úgy éreztem, hogy szükséged van rám. Apám teljesen elfeledkezett horgászbottyáról, a halakról, a nádasról, és csak a kis embert nézte. Valóban nem hitt a szemeinek, de egy kis idő után mégiscsak megkérdezte. Hogy kerültél te ide? És hogy fentről? Mi van ott fenn, ahonnan jöttél? Ezt egy kicsit körülményes lenne neked most elmesélni, egyelőre maradjunk abban, hogy fent az égből, ami kicsit lejjebb van, mint a mennyország, és ahonnan jöttem, ott még van egy másik emberke. De ő sokkal gorombább, mint én, és ezért úgy határoztunk, hogy először én jövök, aztán majd az a másik emberke is bemutatkozik. Ugyan őt már láttad álmaidban többször, talán meg is ismernéd, de velem nem találkoztál, és így én jöttem előbb bemutatkozni. Én nem vagyok olyan, mint az a goromba kis ember, mint az a másik. Nekem volt gyerekszobám. Itt egy kicsit elmosolyodott, ami úgy tűnt, mintha virágszírom nyílt volna ki az arcán. A nevem Sanyi Manó. Az a másik ember pedig, de inkább azt majd ő mondja el. Ne félj, még időben megtudod. Apám be akart mutatkozni, vagyis motyogott valamit az orra alatt, de Sanyi Manó leintette. Ne is fárazd magad, mindent tudok rólad. Ez már hozzátartozik a munkámhoz. Azon kívül, hogy tudom, hogy mikor születtél, kik a szüleid és kik a testvéreid, hol laksz, ki a feleséged, mikor és hol vetted el őt, és hány gyermeked van. Tudom, mi a bajod, hogy néha fájdalmaid vannak. Itt egy kicsit elhallgatott. Azt is tudom, hogy mikor fogsz, de itt hirtelen abba hagyta. Majd sokat sejtetően és vidáman csak annyit mondott. Hidd el, a legjobb kémszolgálat sem tudan annyi anyagot összeszedni rólad, mint amit mi ketten tudunk. Sőt, mi azt is tudjuk, amit te már rég elfelejtettél magadról. Apám csak nézte a komikus kis Manót, és azon törte a fejét, hogy hol is látta már. Mert hogy látta már valahol, az biztos. Apámnak rém élénk fantáziája volt, és rengeteget álmodott éjjelenként. Néha leírta álmát, néha lerajzolta, amit álmában látott. Volt egy könyve, amit már telerajzolt. Volt abban minden, amit csak el tudsz képzelni. Rengeteg ákombákom, mindenféle emberek, állatok. Legalábbis annak néztek ki. De volt egy csomó tájkép különböző ismeretlen helyekről. Néha ki is színezte, és a színei valami fantasztikusak voltak. Többször előfordult, hogy az új képeknél új színeket kellett kevernie, mert a készen vett színek igazából nem egyeztek meg az álomban látottakkal. Néha napokig dolgozott egy-egy színen, míg végre megnyugodott, és azt mondta, azt hiszem, ez így nézett ki. Utána eltette a füzetébe. Valahonnan én ismerlek téged, mintha láttalak volna valahol. Akit ismersz, az a goromba emberke, aki az esetek legnagyobb részében úgy viselkedik, mint egy lópokróc, de a szíve jó, katonaember, és ezt talán sok minden elmond. S még valamit. Te találtad ki. Igen, te. Álmaid legyőzhetetlen lovagja, csodák, álmok, meg nem valósult fantáziajátékok, fantasztikus kalandok főszereplője. Alapvetően egy rémrendes kis ember. Álmaid folyamán olyan élőnek tűnt...
Csinálj csak, nyugodtan, hogy kivágom.
Hogy egy nap, amikor megint úgymond csatába ment, mert imád verekedni, és bevallom, láttam már, és lenyűgöző. Tény az, hogy utána mentem. Követtem, és amikor vége lett az álomnak, nem hagytam, hogy elmenjen. Megbeszéltem a főnökömmel, hogy úgy is kell nekem segítség, és ez a kis goromba alak jó lenne. Egyébként egyszer majd elmesélem, hogy hogyan is találkoztunk, mert az volt aztán a látvány, hidd el nekem. De erről bővebben, majd máskor. Azt a goromba embert, vagyis akit te így nevezel, Ágoston lovagnak hívják, mondta apám. Álmaimban gyakran előjön. Rengeteget nevetünk, szórakozunk. Rém furcsa, de rendkívül szórakoztató. Nem értem, miért mondod, hogy goromba fráter. Velem mindig rendes. Ha az lehet, de velem nem. Amióta egyenrangúak lettünk, megnőtt a szája, meg aztán kihasználja, hogy nekem volt gyerekszobám, nem úgy, mint neki, és én elnézek bizonyos dolgait. Valóban veled nagyon kedves, de hiszen te alkottad őt és saját magadnak, csak nem teremtesz valamit, ami kellemetlen. De az is igaz, hogy jó szíve van, néha a bőröm alá férkőzik, és akkor... Te ismered Ágoston lovagot? Mi az, hogy? Hogy ne ismerném, hiszen jó haverom lett. Köszönet neked, mert ha te nem teremtetted meg volna meg, akkor talán soha nem lenne egy ilyen jó barátom. Régen nem láttam őt. Mi van vele? Nem álmodsz az utóbbi időben? Nem vetted észre? El vagy foglalva magaddal? Igen, egy kicsit fáj a gyomrom, és néha nem érzem jól magam. Talán tudod, hogy rengeteget dolgozom. Nagy a család, sok a munka, meg aztán annyi minden van bennem, amit szeretnék megcsinálni, de... Néha úgy érzem, hogy nem tudom befejezni, amit elterveztem. Itt ez a négy gyerek is. Gondolom, ismered őket. Igen, találkoztam velük, de egyelőre te hozzád jöttem. Segíteni akarok neked, és úgy érzem, hogy tudok. Hogy tudnál nekem segíteni? Ha én orvos létemre nem tudom, hogy hogyan álljak a dologhoz, akkor hogy képzeled, hogy te tudnál nekem segíteni? Nézd, én nem tudom a dolgokat megváltoztatni, vagy inkább úgy fogalmaznék, hogy nem is akarom, hiszen ez nem az én feladatom. Ugyan volt már rá alkalom, de akkor a főnöktől kaptam utasítást. Akkor megváltoztathattam a dolgokat. De a te esetedben ilyenről szó sincs. Szóval inkább abban tudok segíteni, hogy befejezzél mindent. Annyi időd még bőven van. És te meg én csodákra vagyunk képesek, nem gondolod? Mit gondolsz? Mennyi időm van még? Vagy 6 éved. Ez az egész? Hát, ez nem sok. Gondolod? Szerintem rengeteg. Más még ennyit sem kapott. Én a helyedben nem sopánkodnék, hanem azon gondolkodnék, hogy mit csináljunk. Itt már minden, mindkettőnkről szó van. Gondolkodjál, hogy minden, ami benned van, itt maradjon, és ami esetleg még nem kerülne felszínre, azt átadhasd nekem. Aztán majd én, amikor a dolgok úgy alakulnak, pontot teszek az életed végére. Hú, de dramatikus vagy. Te mindig ilyen komoly vagy? A frászt. Csak a dolog fontosságát szeretném érzékeltetni veled. Gondolod, én nem érzem a dolgok súlyát? Gondolod, hogy én ezt nem gondoltam át már számtalan, hosszú, álmatlan éjszakán? Minden esetre szép tőled, hogy eljöttél, és segíteni szeretnél. Azt hiszem, így könnyebb lesz. Tudsz fájdalmat csillapítani? Tudok, de egyelőre nincs itt az ideje. Inkább beszéljük meg, hogy hogyan tovább. Miért nem költözöl be hozzánk? Na látod, ez egy ragyogó ötlet. Úgy is régen láttam a gyermekeidet. Mekkorák már? Majd meglátod. Rém jól néznek ki, és alapvetően jó gyerekek. Ugye 2 fiad és 2 lányod van? Igen, a legkisebb most tanul beszélni. Ha beköltözök hozzátok, ugye csinálsz nekem egy szép kis házat? Többször láttam álmaidban Ágoston lovagnak akartad adni, de ő kijelentette, hogy ő egy lovag, és a lovagok szabad ég alatt laknak, nem úgy, mint a hitvány, puha városiak. Jellemző rá. De én szeretnék egy olyan házat. Ha belelapozol a könyvbe, amit még édesapám rajzolt, akkor megláthatod azt a házat, amit Ágoston lovagnak tervezett, de az soha nem költözött bele. Jó. Valamelyik nap megcsinálom. Van egy kis furnéllemezem, ami még megmaradt a könyvespolcból. A technikai részben segíthetnél. Ugyan van egy pár ötletem, de ha már ketten csináljuk, és te úgyis annyi mindent tudsz, hová akarod tenni, amikor elkészül? A gyerekszobába. Rendben van. A horgászásból, mondanom, sem kell, nem lett semmi. Még vagy 4 órát elcsevegtek ott a hajón, kint a vizen. Mindent részletesen megbeszéltek és elterveztek, úgy, hogy mindenre legyen idő. 6 év az hosszú idő, még emberi szemmel nézve is. Hát, ilyen körülmények között jött el Sanyi Manó, és maradt meg a család barátjának, Ágoston lovagról pedig nem is beszélve. De ez majd egy másik fejezetben jön a színre. Egyelőre ő kint marad, mivel, hogy ő kemény katona ember, és nem szorul sajnálatra, elviseli a világegyetem keménységét, hideget, tűző napjait és a csillagok ragyogását. Talán még annyit arról a bizonyos horgászásról és Sanyi Manó látogatásáról, hogy ott született meg az a versike, amit aztán mi gyerekek fennhangon elmondtunk minden este, felsorakozva Sanyi Manó háza alatt. Bíbic túzok pocegér, a versike sokat ér. Ha az öcsi verset motyog, a kisházból cukor potyog. Innen hát az ismerettség.